és békesség Istentől, a mi Atyánktól, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, olvassuk és halljuk Isten igéjét a Zsoltárok könyve 37. fejezetéből. Zsoltárok könyve 37. fejezetének első 11 verséből tekintem.
Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cserszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényberít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös, körülnézel, de nyomást sem találod. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek.
Hallottuk a Zsoltáros bizonyságtételét, valóságban, lélekben elcsendesedve, imádkozzunk.
Kegyelmes Úristen, mennyből édesatyánk, dicséret, dicsőség, tisztesség és hála élese a Te örökké szentnevedet. Köszönöm, Uram, hogy neked, aki a világ teremtője és Ura, mindig van időd rám és a többi keresztény testvéremre. Köszönöm a szeretetet és a végtelen kegyelmet, amiben nap mint nap részesítesz bennünket. Köszönöm, Uram, hogy adtál olyan embereket az utamba, akik elvezettek engemet ehhez a gyülekezethez, és megmutatták a helyes utat, ami hozzád vezet, és amin üdvösségre juthatunk. Kérlek, Uram, hogy én is meg azoknak az embereknek a szívét is, akik még keresik helyüket a világban, adj ilyen embereket az útjukba, hogy ők is megtalálhassák ezt az utat. És köszönöm, Uram, azt, hogy velem is szövetségre léptél a konfirmáció során, és társadó fogadtál. Jézus Krisztus szemnevéért hallgass meg imádságunkat. Kérlek. Amen.
Oh,
útjukról, és a hitben megtapasztaltakról.
Kedves testvérek! Szeretettel köszöntök minden kedves testvéremet, lelki társamat, barátomat és az újonnan érkezőket. Jó érzéssel tölt el, hogy itt állhatok előttetek, szeretettel Isten kegyelméből. S tehetek e testvéri együttérző vallomást az ő szenvedése és hite által. Az életem többször megtanított arra, hogy hiányos vagyok az életműködésemben. Éltem jó módban és még jobb módban, de ez sem volt jó. Ennél mindig jobb és jobbra vágytam. Akartam tornyos házat, szép feleséget, és még több pénzt, vagyont és dicsőséget. Már-már tudom, hogy ekkor nem volt az életem igazán lelki gyümölcsöt termő. Ez volt az emberi mi voltam terméktelen tügep a szakasza. Igaz, meg volt sok mindenem, de egy valami hiányzott, a belső lelki értékem. Hogy milyen mélyre vitt az emberi élete formálódása? Úgy érzem, az most nem fontos. Csupán csak az, hogy a mélypontról kiemelt ki engem. Kiemelt ki egy új reformált életet adva magam és az új családom számára. Többször töprengtem, hogy mit is mondjak el az életemből. Visszakanyarodtam a gyökereimhez. Nagymamám jutott eszembe, aki még megtanított egy versikére. Így kezdődött. Mi atyánk? Ki vagy a mennyekben? Folytathatnám, hisz csodálatos gondolatsor. Nem mindig volt ez így az én, aki András, elfogadta e sorokat. Pár évvel ezelőtt azt mondtam, ma már egy kicsit úgy félszem és szomorúan mondom ki, de kijelentettem, hogy ha majd Isten lejön hozzám a földre és bemutatkozik, kezet fog velem, akkor majd beszélgethetünk. Hát igen. Lejött és szólt is hozzám. Lelki kezet is fogott velem, és el is vitt magával. Sokszor kételkedtem abban, hogy tud-e valaki segíteni az élet nehéz helyzeteiben, amiben én tehetetlen vagyok. A megoldás kulcsa nem én voltam, bár erre nagyon törekedtem. Bármennyire is én akartam volna az lenni, le kellett tennem az emberi énemet és az egómat. És beláttam, hogy egyedül csak egy valaki segíthet rajtam, Jézus Krisztus és az ő szeretete. Tudatomat elérte az emberek szeretete, s vágyott a lelkem tartozni egy oly tiszta közösséghez, amely az egységes szívből, Jézus szívéből áradt. Fokról fokra éreztem, hogy tanulni szeretnék, mert tanítható vagyok. De ugyanakkor húzott valami belső indítatás, ami egy visszahúzó erőt adott számomra. Ez volt a régi gonosz életem. És meg kellett vele, hogy küzdjek. A belső küzdelmek árán egy alkalommal megerősödött bennem a vágy, és egy sugallatot hallottam. Menj, törd előre, harcold meg a harcod. És a sugallat mellett a fülemet és a szívemhez eljutott a következő gondolat. Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom ma neked. Bizony neked. Ezzel az indítatással kerültem a gyülekezetünk bibliaiskolájába, és arra az útra, amelyet úgy hívnak, keresztény élet. A Biblia iskola tetszett, és több olyan életinformációt adott számomra, amiről addig még sejtelmem sem volt. Gazdagodtam lelkileg elsősorban, közösségi emberként megtaláltam a helyem, és éreztem a testvéri erő egyensúlyát. Ami fontos volt számomra már az volt, hogy ekkor már nem tartottam magam terméktelen fügefának. Örültem magamnak, valamint annak, hogy a gazda, aki ki akarta vágni a fügefát, mert 3 éve nem hozott termést, ezt a kertész megcáfolta. Gondozta a fügefát, tisztelte, és türelmes volt hozzá. És a fügefa meghozta a gyümölcsét. Mint ahogy úgy érzem, hogy én is tudtam mára már gyümölcsöt hozni. Hisz az élet bebizonyította részemre, hogy csodák még vannak. Amit egykor elveszítettem, úgy gondoltam, hogy Jézus elvette tőlem, akkor okoltam, most már szeretem. Mert az, hogy elvette tőlem, az tanítás volt számomra. És így ő általa mára már visszakaptam mindent. Visszakaptam az élet értelmét Isten által, kaptam ajándékként újra magamat, feleséget, családot, testvéreket, barátokat az ő dicsőségére. Mindez nagyon szép és örömteli érzésekkel töltött el. Így tettem hitvallást 2007 virágvasárnapján, szeretettel egy gyülekezet kötelékében. Ezután következett a nehezebbik feladat, amit a mai napig is tanulok, nem csak elfogadni és szeretni kell Istent és a keresztény életet, de tudni kell azt megtartani, ami nem is olyan könnyű, de ebben segít Isten, ki mindenek felett van, mert ő mindent lát. Nekem személy szerint nagyon sokat segített még e közösség ifjai és idősebbjei és a szolgálattevők. Édesatyám, áld meg egy gyülekezet tagjait és szolgálattevőit. Amen.
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytak fáradva, hallottam én is valamikor ezt a hívószót. És úgy érzem, hogy én igen-igen meg voltam fáradva, se honnan tudom. Onnan, hogy mikor Isten mellém lépett, és leemelte hátamról a terhet, mert nekem már nem csak a vállamon, a hátamon volt a teher. Megkönnyebbültem, és emlékszem, hogy szinte lebegtem 2 napig ebben az állapotban. Ennek már 4 éve van. Ma már úgy tudom megfogalmazni ezt, hogy rendellenesen éltem egy rendellenes világban. Ezt honnan tudom? Onnan, hogy Isten azóta megmutatta nekem a világ teremtésének rendjét, és összehasonlítva a múltammal, tudom azt, hogy nem hasonlított a kettő egymáshoz. Hisz én is éltem már házasságban, neveltem gyereket, de mindezt nem tudtam, hogy hogyan kell tenni. Nem volt az, aki segítsen ebben, csak mentem a magam fejem után, és a segítségeket, amiket kaptam a világi emberektől. Annyira volt ez csak elég, hogy szétment a házasságom, és ott voltam egyedül egy gyerekkel. Nem találtam meg a boldogságot, amit én is fiatalon kerestem volna a házasságba. Aztán már férfiról sem akartam hallani, nem hogy házasságról többé. Ezt a szót ki is töröltem a szótáramból. Míg nem majd ugye barátaim mondták, hogy fiatal vagy még, Kati, nem szabad még egyedül maradnod. De féltem annyira a megpróbáltatásoktól, hogy inkább azt mondtam, mégsem megyek ezen az úton. Aztán másképp alakult az életem, csak hamar találkoztam egy férfival, ő a jelenlegi férjem egyébként. Vele küzdöttünk 3 évet szintén, de nem igazán alakult a dolog. Próbáltuk egymásba keresni a boldogságot, de arra hamar rájöttünk, hogy ez így nem lesz jó nekünk. Aztán hol szétváltunk, akkor az egyéni szabadságot próbáltam, hogy az talán jó lesz nekem, de mindig csak ott maradtam üres lélekkel. Pedig egzisztenciálisan mindenem megvolt nekem is, de valahol mégsem volt semmim. Aztán megismertem majd én is Istent, Isten hívó szavát, és nagyon sok mindent megtanított velem. Megtanította velem, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Igen, ezt én már éreztem akkor, csak ugye nem tudtam, hogy mi a megoldás. Aztán ő azt is mondta, hogy adok néked társat, hozzáillő társat. Kíváncsi voltam azért erre, de lépni ez ügyben nem mertem. Nagyon nagy segítségre volt a Biblia iskola, amit 2006-ban kezdtünk el, mindketten elkezdtük ezt, és ott már annyit sikerült megtanulnunk nagyon hamar, hogy a boldogságot nem egymásban kell keresnünk. Nekem a következő nagy segítség a 2007-es nyári nagytábor volt, ahová eljutottunk, mert itt ugye magunkkal kellett foglalkozni, és a személyes hitéletünkkel, és itt annyira közel tudtam kerülni Istenhez, hogy megértettem azt, hogy ő tudja, mi a jó nekem, és én akkor cselekszem a legjobbat, ha ráhagyatkozva az ő akaratát követem a további életemben. 2 éves ismerettség után Istennel el tudtam addig jutni, hogy akkor az életemet oda tudtam tenni a kezébe, és rábíztam a sorsomat. Adott is nekem mindjárt társat, visszaadta azt, akivel szakítottunk azelőtt. Nem igen akartam elfogadni, mert úgy gondoltam, nem ő az igazi számomra, de ott volt már ugye a tanítás, hogy hozzád illő társat adok, és megértettem azt is Istennek, hogy az ő gondolata nem az én gondolatom, biztos jobban tudja, mint én. Úgy jöttem haza már a táborból, hogy én álltam jelenlegi férjem elé, és mondtam neki, hogy mi szeretném ezt a kapcsolatot, mit szólna hozzá, ha mégiscsak megpróbálnám, de mindenképpen csak úgy, hogy Isten által, Isten szövetsége által. Miért gondoltam így? Azért, mert akkor már tudtam, csak ő lehet a biztosíték arra, hogy ezen az úton elinduljok, egyedül a magas helyükben már nem látnék ebbe bele. És akkor tavaly nyáron, 2008 nyarán szövetséget kötöttünk Istennel, és úgy érzem, hogy életem egyik legjobb döntését hajtottam végre, mert rengeteg ajándékot kaptam már az idő óta is, és azt is hiszem, hogy Istennek még rengeteg ajándéka van az elkövetkező időkben is a házasságunkra. Már egy éve vagyok feleség, és egy éve tanulom azt, hogy milyen az családban, házasságban élni, valóban mi is egy feleség szerepe, hogyan kell neveljem gyermekemet, és azt hiszem, még most sem késő ezeket megtanulnom, hisz gondolom nem véletlen hívott el Isten erre az útra. A másik, amire rájöttem, hogy rendellenes volt a működésem, az, hogy én előző életemben nagyon szerettem a családtagjai minden tagjának segíteni. Tudtam, hogy kinek mi a jó, és akarva akaratlanul, ha akarták, ha nem, én ezt úgy szerettem is véghez vinni, hol velük, hol nélkülük. Aztán Isten azt is megmutatta nekem, hogy ő nem csak rám, hanem más emberekre is gondot tud viselni. És szépen, ahogy fokozatosan ugye ismerkedtem vele, megmutatta a családom többi tagján keresztül is azt a mérhetetlen sok csodát, ami által egyre jobban ez is segített abban, hogy oda tudtam tenni az életemet Isten kezébe, és rá tudtam bízni már a családot is az ő szeretetére, gondoskodására. Úgyhogy 2008 nyarán tavaly volt ugye a házasságkötésünk, és akkor kaptuk Pál apostol szavait, mely szerint tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Köszönjük Istennek azt a kegyelmét, hogy megtalálhattuk ezt a kincset. Köszönjük az együttszolgálás lehetőségét. és köszönjük azt, hogy elhívott erre az új útra, új életünkért legyen Isteni a dicsőség.
nem sokan, hogy szeretnénk boldog életet. Bizonyára sokan vannak olyanok, akik szeretnének könnyű életet. Egy boldog, könnyű életet. Talán éppen ezzel a reménységgel indul el sok fiatal is az életbe. És próbálkozik sokféle úton, módon, hátha boldog, könnyű élete lenne. De hogyan lehet, mikor lehet boldog, könnyű az élet? Egy nagy nyereménnyel? Hát csak pár százmilliót. Vajon hány álmatlan éjszakánk lenne, ha most hirtelen ránk szakadna pár százmillió forint? Hogy megmaradjon a családi békesség, mert aztán mindenki rettenetesen szeretné a pénzünket. És kevésbé bennünket. Boldog könnyű lenne az élet, ha egy nagy örökség szakadna ránk. Ha végre sok lenne, végre megoldódna sok, egyébként meglévő hétköznapi gondunk. És vajon akkor mit csinálnánk, ha egy nagy örökség ránk szakadna? Nem lenne néhány hét után unalmas és üres az élet? Mert hát először kiélvezzük, hogy nem kell dolgozni, hogy bőven van, lehet utazni, és utána mi lesz? Mikor lehet boldog és könnyű az élet? Talán kevés munkával és nagy fizetéssel. Mert ez így együtt nagyon jó párba. Kevés munka, nagy pénz. Vagy boldog és könnyű lesz az élet akkor, ha kevés gond van, kevés baj van, kevés teher van. Hogyha csak úgy flangálhatunk, akkor boldogok is leszünk. Lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy azért a munka jó, szükséges, és talán akkor lennék boldogabb, és akkor lenne könnyebb az élet, hogyha a munkámhoz jó, alkalmas, megfelelő eszközökkel rendelkezhetnék. Ebben már van azért úgy gondolom sok igazság. Hogyha olyan munkaeszközeink lehetnének, amelyek által könnyebb elvégezni a munkánkat. Hiszen bizonyára voltunk már mindannyian úgy, hogy valahogy az a lapát nem volt igazán jó, az a munkaeszköz, az a számítógép nem azt csinálta, amit szerettünk volna, és sorolhatnánk. És amikor végre olyan program, olyan eszköz került a kezünkbe, amelyik megkönnyítette a munkát, akkor azt mondtuk, ó, hát így öröm dolgozni. Boldogító és könnyű. A múlt vasárnap és azelőtt hallottunk Jézustól néhány mondatot. Jézus azt mondja, vegyétek magatokra az én igámat. Az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Olvassuk a Máté Evangélium a 11. fejezetének 28-tól 30-ig terjedő verseiben. Igen, mert az iga, az nem a töröktől rapigát vállainkra vettük, ahogy a múlt vasárnap idéztem a himnuszt, hanem az iga eredeti, normális értelmében, funkcióját nézve a teherhordozást megkönnyítő eszköz. Ahogyan nem mindegy egy-egy munkához, hogy alkalmas, célszerű eszközeink vannak, vagy nem. Élezd már meg ezt a kést. Hát nem boldogulok vele. Minden széttrancsíroz. Ha éles, akkor meg szépen tudom végezni a feladatot. Igen, az iga hordozás az a teher hordozást megkönnyítő. És nekünk így kell tekintenünk Jézus által említett igára. Mert az élet tele van terhekkel, akár a sokféle emberi szabályokkal, akár vallásosnak föltüntetett sokféle törvénnyel és szabállyal, aminek nem tudunk megfelelni, és csak rossz lelkiismeretünk lesz, kegyelem meg nincs, csak törvények vannak. Igen, az életben teherhordozás segíti a jó iga. Tehát nem mindegy, hogy kitől és milyen igát fogadunk el, veszünk magunkra. Jézus a teherhordozást megsegítő igáról beszél. És mindebben nem azt mondja, hogy a magadét vedd fel, hanem azt mondja, hogy az én igámat. Akkor ez azt jelenti, hogy nem egyedül, hanem az Úr mellé léphetek. Együtt. Van, aki a teher hordozásban társam lesz. Ezért mondja Jézus, hogy boldogító és könnyű. Az ő igája. Ne akarjunk iga nélkül, teher hordozás segítő eszközök nélkül élni. Mert úgy nagyon nehéz az élet. Az igazi kérdés az, hogy kitől fogadunk el a teherhordozáshoz segítő eszközt. Ma, amikor harmadszor hangzott ez a bibliai szakasz, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, és most ebből igazán csak az utolsó mondatot olvastam, ahogy Jézus mondja, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Nézzük meg akkor, mit is jelent, hogy boldogító. Nem túlzás ez egy kicsit? Hogy boldogító. Itt érdemes egy kicsit megnéznünk, úgymond a bibliai szöveget, az eredeti szöveget, és egy kicsit árnyaltabban kezdjük érteni Jézus szavait. Tudni, amit így fordítunk, hogy boldogító, az a kifejezés jelent ilyet is, hogy hasznos, jelent olyat is, hogy kényelmes. Ami hasznos munkaeszköz, ami kényelmes, amivel jó, könnyű, könnyebb végezni a munkát, vagy hordozni a feladatot, az boldogít. Ezért boldogító. Mert immáron a feladat, a teherhordozás nem rettenetesen elhordozhatatlan valami. Amikor Jézus azt mondja, hogy az én igám boldogító, akkor ő erről beszél, az én igám hasznos terheit hordozásához. Az én igám kényelmes. Mi a kényelmes? Milyen a kényelmes cipő? Hát nem akkor lesz kényelmes, hogyha lábunkból ledarabolunk egy kicsit, hanem hogyha a cipő olyan, hogy igazodik, akkor kilométereket tudunk gyalogolni. Bizonyára jártunk már úgy, hogy jó, menjünk el, de várjál, mondja a másik, akkor én cipőt cserélek. Mert pár kilométerre ebben, amiben most vagyok, ebben nem tudok. Ebben lehet, hogy el tudok libegni a bálba, de gyalogolni, munkát végezni, terheket hordozni, nem. Flancolni tudok, csak éppen élni nem lehet. És akkor cipőt cserél. Kényelmes cipőt vesz fel. Ha elmegyünk túrázni, mibe szoktunk menni? Hát nem a kényelmes cipőbe, amelyik segít. És akkor élvezhetem a pályát, nem érzem a kilométereket a lábamban. Tehát hasznos, és ilyen értelemben boldogító. Ránk szabott, a ránk szabott ruha, a ránk szabott cipő, amelyik nem tör, amelyik kényelmes, amelyik hasznos valamire, azt tesz boldoggá. Jézus azt mondja, hogy igen, az élet iga nélkül elviselhetetlen. Az élethez segítő eszközök kellenek. Az enyém, mondja Jézus, kényelmes lesz, hasznos lesz, éppen ezért boldogító lesz. Vagy megfogalmazhatjuk kicsit másképp is. Az Urat szolgálni nem rabság, valami újabb rabság, hanem tökéletes szabadság. Az Urat szolgálni, az Urral járni, az nem egy ilyen kényelmetlen valami, mint az új cipő, amit fölveszünk, és ugyan mi választottuk ki, és úgy tűnt ott a boltba egy percig, hogy ez jó, csak amikor elkezdünk benne gyalogolni, akkor érezzük, hogy legalábbis be kell törni, de jaj, ha lábunk törik be, és nem a cipő lesz hasznosabbá. Igen, az Urral, Jézussal járni, az a tökéletes szabadság. Akkor lesz igazán örök értelme és haszna az életemnek, munkámnak, minden részletkérdésnek. Ahogy az előbb a személyes vallomásokban is hallottuk. Azelőtt is volt házasság és család, meg sok minden volt. És sokkal több és egy sokkal magasabb szintű és tartalmasabb élet lett, amikor mindezt végre az Úrral próbálja járni az ember. Igen, ez a boldogító, hasznos, kényelmes iga, teherhordozás segítő eszköz ad értelmet, igazi tartalmat az életünknek. Ezért boldogító. És azt is észrevehetjük, hogy ez az elhívás, amivel két vasárnappal ezelőtt találkoztunk először, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, mondja Jézus, ez az elhívás fokozatosan szolgálattá változik. Az, aki megfáradott, megterhelt, roskadozott, az egyszer csak, mert van egy alkalmas segítő eszköz és társ, egyszer csak szolgálatokat vállal, egyszer csak többet tud vállalni. Korábban még a saját terhe is sok volt, még az alatt is roskadozott. Mert egyedül, mert nem jó segítőeszközöket keresett hozzá. Ez az elhívás, hogy jöjjetek én hozzám, ez néhány mondattal később már a szolgálatba hívássá változik. Mert az iga az teherhordozás segítőeszköz. Ha boldogító, ha könnyű, ha kényelmes, hasznos, akkor még többet is tudok vállalni, mint amennyi a sajátom volt. Jézus másodszor azt mondja, terhem könnyű. Igen, az élet terhei, ha van terhet hordozó társ, és ez nem egyszerűen csak egy ember, még csak nem is egy hívő ember, nem is egyszerűen a házastárs, ott is tudnunk kellene együtt hordozni terheket, hanem maga az Úr, akkor valóban könnyű. Nem a teher lett nehezebb, hanem én lettem alkalmasabb, és én kaptam segítséget ahhoz, hogy terheket, sőt, még többet tudjak hordozni, vinni. Terhem, igám, könnyű, mondja az Úr, aki hívogat. Igen, a munkához, a teherhordozáshoz rend kell. Szabályok kellenek. Igen, ez kötöttséget is jelent. Vegyétek föl az én igámat. Álljatok be abba a rendbe, amiben én már beálltam. Önmagamat megüresítve, a mennyei dicsőséget odahagyva, emberi formát fölvéve, a keresztre adva önmagamat, magamat megüresítve, ti érettetek. Ez az Úr mondja, gyere mellé. Gyere velem, és akkor megtapasztalod, hogy terhem könnyű. De az együttjárás az egy rendet jelent, hogy az Úrhoz igazodok, vele járok. Terhem könnyű, mondja Jézus. Csak a valóban segítő igát, a valóban segítő eszközt fölvenni, vállalni, akkor tapasztalhatjuk meg, hogy könnyű, mert magának az igának mindig van súlya. Az a kés megélezve is ugyanolyan súlyú, ugyanakkor a darab lényegileg, de már egész más vele dolgozni. Mert alkalmas, mert segít. Igen, az iga önmagában valami súlyt jelent, valami rendet, kötöttséget. De amikor fölvetem és merem használni, és merek járni az Úrral ebben a rendben, akkor kezdek rájönni, hogy tulajdonképpen nincs is ennek súlya. Hát terheket lehet, hegyeket lehet vele mozdítani. Amikor Jézus mondja, hogyha hitetek lenne, hegyeket tudnátok mozgatni. Nem azért, mert ilyen nagyszerűek lettünk, hanem mert ő tud. És az ő oldalán lehet csodákat átélni. És így érkeztünk el oda, ami az elmúlt két vasárnap is újra és újra elhangzott, de nem igazán sokat szóltam róla, az ígéret, megnyugvást találtok lelketeknek. Így találtok megnyugvást. Ezen az úton találtok megnyugvást lelketeknek, mondja Jézus. Hadd fordítsam le ezt a kifejezést, hogy megnyugvás. Más szavakkal is, így is lehetne tudni fordítani. Pihenést találtok, felüdülést találtok. Az a kifejezés ezt is jelenti tudni. Nem egyszerűen, hát így van, nincs más, bele kell törődni, Istennel vagy Isten nélkül, ilyen robot az élet. Nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy pihenést, felüdülést találsz. Ez a megnyugvás szó ezt is jelenti. A bibliai nyelvben. Igen, pihenést, felüdülést találsz, mert megbékéltél Istennel, meg tudtál békélni végre önmagaddal és másokkal. Mennyi fölösleges teher leesik így a vállunkról. Amit cipeltünk, viszünk, sokan önmagukkal nem tudnak megbékülni. És olyan terheket cipelnek, amivel kapcsolatosan pedig az Úr azt mondta, add ide nekem, én ezt viszem. Illetve egy részét majd megsemmisítem, mert nem jó. Pihenést, felüdülést találunk, ha végre a Teremtőnkkel megbékülünk. Ha végre így egymással és önmagunkkal is. És itt észre kell vennünk valamit. Ez már nem egyszerűen a lelkiismeret nyugalma. Azt tudnillik, a bocsánatkérés által megadatik, hogy az Isten kész megbocsátani az őszintén bocsánatot kérőnek. És ekkor megigazult emberekké, igazzá nyilvánított emberekké válunk. A lelkiismeret már nem kell, hogy vádoljon vétkeink miatt. Itt, amiről Jézus beszél, ez a szív nyugalma. Ez a következő már. A szív nyugalma. Istennel megbékéltem, és ezért kezdenek rendeződni a dolgok körülöttem. És tud nyugalmat, felüdülést találni az életem, a szívem. A nyugalom, ez a megnyugvás tehát nem érdem. Nem én harcoltam ki, nem én ügyeskedtem ki, nem valamilyen vallási technikával, vagy valami rendkívüli nagy adománnyal megszereztem. Ez ajándék. Azt mondja Jézus, adom az élethez a legnagyobb segítséget, az én igámat. Fogadd el. Ez ajándék. Ajándék és felüdülést találsz, nyugalmat találsz lelkednek. Megnyugvást találtok, ezt olvasunk, találtok. Ezt kapjuk. Ezért nem izzadni kell. Adni akarja. Csak az ajándékot el kell fogadni. El kell hinnem, hogy nekem adják, el kell hinnem, hogy ez ajándék, és át kell vennem. És kezdem megtapasztalni. Vagyis eljutottunk oda, hogy ki kell mondanom. Ez nem beszéd kérdése. Hanem ez a felüdülés, ez a megpihenés, ez a megnyugvás, ez a gyakorlás által tapasztalható meg. Lehet sok előadást hallgatni erről, lehet 100 évig prédikációkat hallgatni mindenről, mégsem tapasztalod meg, mert ez nem egyszerűen beszéd, hanem gyakorlás kérdése. El kell indulni ezen az úton. kézbe kell venni a teherhordozáshoz fölkínált segítő eszközt. Hiába hallgatunk róla 100 előadást, hogy milyen remek, ha nem próbáljuk ki. Kedves barátom, Jézus a következőket mondta. Jöjjetek! Ő hozzá! Vegyétek fel! Tudnélik a teherhordozáshoz általa fölkínált segítséget, rendet, közösséget. Tanuljátok meg! Tudnék, hogy az Atya akarata felé szelíd és alázatos vagyok, hogy elfogadom, hogy rábízom magam erre a rendre. Három lépés volt. Jöjjetek, vegyétek fel, tanuljátok meg. És egy nagy ígéret. Megnyugvást adok nektek. Megnyugvást. Ne keresd tovább. Szeretne, felüdült életet akarna ajándékozni, az most ülve maradva mondja velem hangosan az imádságot. Istenem, most már tudom és vallom, hogy az élet csak hitáltal működik. Magasztallak, hogy hitáltal örökké való távlatot nyitottál számomra is. Oda szánom magam Krisztus követésére. Segíts megtapasztalni, hogy ez nem kényszerű rabság, hanem tökéletes, boldogító szabadság. Amen. És most jöjjetek, fölállva imádkozzunk tovább. Megvalljuk, Istenünk, hogy hittünk benned, mégis megfáradt, békétlen, nyugtalan életünknek, gyakran máshol kerestük a felüdülést. Bocsásd meg, hogy így másoknak is téves, rossz példát adtunk. Magasztalunk, hogy amikor igazán hozzád tértünk, és felvettük a mi Urunk Jézus Krisztus rendjét, igáját, akkor valóban megnyugvást találtunk lelkünknek. Könyörgünk az élet terhei alatt roskadozókért. Könyörgünk az élet értelmét őszintén keresőkért. Könyörgünk megfáradtakért. Személyes, családi, munkahelyi, egészségi gondok alatt roskadozókért. Könyörgünk betegekért és gyászolókért. Könyörgünk segítséget, lelki támaszt keresőkért. Akik nem tudnak szabadulni saját vétkeiktől, rossz lelkismeretüktől. Könyörgünk érettük. És segíts, hogy életünk jó példa lehessen. Személyes bizonyságtételünk által és befogadó, szeretetteljes gyülekezeti közösségünk által is hozzád irányíthassuk őket. Hogy hozzád találjanak. Hogy megújult, felüdült életre jussanak. Könyörgünk gyülekezetünk egészéért. Csoportjaiért. Hogy akaratod szerint való legyen szolgálatunk és bizonyságtételünk. És könyörgünk sok próbán, történelmi viharon, igazságtalanságon átment nemzetünkért, hogy hitben, éppen a keresztények hiteles bizonyságtétele által megújulhasson, és erkölcsileg is felemelkedhessen. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
énekelt imádság után helyünk közül, amelyet egy ősi hír áldás formájában.